Erős Várom Isten, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön. Foglaljunk helyet, és kezdjük meg alkalmunkat a 436-os számú ének éneklésével az Egyre Énekes Könyvben. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként a 398-as számú éneket énekeljük majd.
Én a te hűségedben bízom, Istenem, szívem örül a te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem, a te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Beszéde megmarad örökké, a beszéd, ez a beszéd pedig az evangélium, amely hirdettetett nekünk, az Úr Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram, Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel, megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmesíts szívemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba,
hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, a benned reménykedők ereje, halld meg könyörgésünket, mert nélküled semmit sem tehetünk. Segíts meg minket kegyelmeddel, hogy megtartsuk parancsolataidat, és így tetszéseddel legyen akarásunk és cselekvésünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled él és a Szentlélekkel uralkodik. Örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra kijelölt szent igét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 16. fejezetében, a 19. verstől a 31. versig. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. Isten igéjét a Lukács evangéliumának 16. fejezetéből, a 19. verstől a 31. versig olvasom a következőképpen. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és spatyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel telve, és ezt kívánta, hogy bárcsak jó lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban, kínok között gyötrődve, felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm el lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat, és most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy aki innen át akar menni hozzátok, ne mehessenek, és onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszélj a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózes és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Most a hónap első vasárnapján lehetünk együtt, amikor szeretnénk köszönteni azokat, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat, fogadják a testvérek szeretettel a születésnapos köszöntést.
Jöjj Izrael, nem félj Izrael Istenedben, mert ő téged vár. Jöjj, Izrael, ne félizzel Istenedben, mert ő téged vár. Nem mondd le róla, visszafogva téged, és hajába zár. Nem mondd le róla, visszafogva téged, és hajába zár. Ő Izrael, az Úr, a te Istened, szeresd az egy Urat. Ő Izrael, az Úr, a te Istened, szeresd az egy Urat. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből.
Szeretném megosztani azt a tapasztalásomat, ami nemrég történt itt a héten. Egy csodának a tanúi lehettünk többen. A minap volt ez a hatalmas nagy vihar, és nagyon sok helyen a jégeső az tarolt, és letarolt minden növényt. És nagy kíváncsiággal mentem kifele görög szállásra, hogy hát az ottani, a biokertünkbe, hogy mi várhat ránk. És ahogy Belegrádot elhagytam, ott látom, hogy a kukorica kocsányán van napraforgó, az akáclevelek az úton olyan durván leszaggatta a jég, és teljesen már görögszállás közepén jártam, és még mindig ugyanez a látvány tárult erém, és már ott voltak a gondolatok, hogy hát akkor biztos a mi kertünk is tropára ment. És ahogy odaérek a görögszálláson a templomhoz, van egy nagy fiatal császárfa, és annak nagy levelei vannak. És látom, hogy az viszonylag egészségesek a levelek. Akkor itt talán nem volt olyan nagy kár. És hátra mentem a kertbe, és a szél egy kicsit megtépázta a növényeket, de más kár nem ért minket. És olyan csodálatos volt ezt megtapasztalni, hogy az Úrnak terve van ezzel a kerttel, mert már évek óta gondoskodik rólunk, nehéz helyzetekből hozott ki minket, és most is megóvta a növényeinket, megóvta a fóliánkat, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neki, hogy neki gondja volt erre a kertre. Egy másik megtapasztalás, hogy az Úr Jézus mennyire szeret minket, és mennyire megtartja az övéit. Sokan tudják a testvérek, hogy apukám súlyos beteg, és kórházban van. És sok rosszat lehet hallani a kórházi ellátásról, hogy nem törődnek a már szinte magukról tehetetlen emberekkel. Hát mi ezt az ellenkezőjét tapasztaljuk meg. Most az utóbbi 3 hétben sajnos ágyhoz volt kötve, már nem tudott mozogni, és akár az orvosok, akik kezelik őt, azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy lelkiismerettel és odafigyeléssel vannak iránta, és tényleg megtesznek mindent ahhoz, hogy tudják segíteni az ő helyzetét, mert már gyógyulásra már nem számíthatunk, itt csak tudják kicsit húzni az időt, ameddig lehet, és tényleg elkövetnek mindent ahhoz, hogy ez minél jobban kitolódjon. És nem csak az orvosok, hanem az ápolók is nagy lelkiismerettel és odafigyeléssel vannak irántam. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az Úr Jézus mindenről gondoskodik, és és tényleg megtartja az övéit, és vigyáz rájuk, és megtartja őket. Köszönöm. Szeretem mondani.
Megtérnék a májusban szövetkezik, hogy ez szívesen állnak.
Köszönjük szépen a szolgálatot, és az Úr áldását kérjük májusban született testvérek életére. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 421-es számú éneket az igehirdetésre készülve. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjül kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Mózes 5. könyvében, a 6. fejezet 4. versétől a 9. versig a következőképpen. Halld meg, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira,
és kapuidra. Amen. Foglaljanak helyet a testvére. Kedves testvére, sokakban felidéződhet, hogy nemrég volt ez az alapige. Emlékszünk, hogy hol volt ez az alapige? Ige hirdetési alapige? Nem költői a kérdés. Pilis-Csaván, na Pilis-Csaván, ugye? Tehát az ember néha úgy elfelejti, ja, valami rémlik, pedig még a csoport képre is ezt az igét írtuk, hogy halld meg Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Na hát ez is mutatja, hogy sokszor nem emlékszünk dolgokra. Elfelejtünk dolgokat. Halljuk, aztán, hogy mi marad meg belőle, az más kérdés, azt nem is teszem fel azt a kérdést, hogy az ige hirdetésből mi az, ami megmaradt akkor a testvéreknek, nem akarok senkit kínos helyzetbe hozni. Van is egy ilyen anekdota, hogy egy gyülekezetben a lelkész elmondja az ige hirdetését, következő héten megint elmondja ugyanazt az ige hirdetést, harmadjára, megint, és már mikor negyedjére, ötödjére, akkor már hőzöngenek, mozgolódnak, és hát elmennek a püspökhöz, és jelzik, hogy hát ez hallatlan, hogy az a lelkész állandóan ugyanazt az ige hirdetést mondja el vasárnapról vasárnapra. És hát a püspök már nem egy ilyen helyzettel találkozott, ilyen furcsa helyzettel, megkérdezte, hogy na és mit hirdet a lelkész alkalomról alkalomra? Hát nem tudtak semmit mondani. Akkor mondta, hogy na akkor még hallgassák meg egy párszor ezt az ige hirdetést. Úgyhogy nem baj, ha ismételjük a dolgokat. Tulajdonképpen, ha azt nézzük, hogy a keresztény üzenetnek a lényege micsoda, egy mondatban meg lehet fogalmazni, a János 3.16-ban, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a lényeg, ez az, amit újra és újra hallunk, és hallanunk kell, mert fontos, hogy ezt megtanuljuk, hogy ezt megértsük, hogy ebben higgyünk. És most Mózes 5. könyvéből van előttünk ez az ige szakasz. Mózes 5. könyvének a latin neve Deuteronomium, ami azt jelenti, hogy a törvénynek a megismétlése, második törvénykönyv. Mert sok minden, ami Mózes 5. könyvében olvasható, az már Mózes többi könyvében valamilyen szinten elhangzott, vagy valamilyen módon elhangzott. Azok a törvények, azok már kijelentettek az Úr által. És aztán a Mózes 5. könyvében újra előkerülnek ezek, de nem csak üres módon megismételve, majd látjuk, hogy sokszor aktualizálva az a népnek az akkori helyzetére. Fontos tehát az ismétlés, az Úr is használja ezt, hogy ismétel dolgokat, mert így működik az agyunk. Így tanulunk, halljuk, sokszor gondolkodunk rajta, kötjük dolgokhoz, és az agyunkban egyszerűen kialakulnak ezek a kapcsolódások, és ezáltal rögzül bennünk valami. Ha valamit sokszor ismételnek, akkor is megjegyezzük, hogyha nem is akarjuk. Hát ezt nagyon jól tudják a különféle marketingesek, a reklámok azok így vannak, így viszik az agyunkba a különféle szlogeneket, a politikai kampányokban, most ugye aztán találkozunk velük rendesen. Ugyanez a helyzet, hogy mondják, és az ember egy idő után megtanulja, aztán lehet, hogy olyat is elhiszünk, ami nem is igaz. Nem is úgy van, mert beleivódik a gondolatainkba. De az igazság az ivódjon bele a gondolatainkba, az legyen bennünk, azt halljuk, azt nem mondjuk, hogy ezt már hallottam, hanem figyeljünk oda, hogy most mit akar az Úr ebben az új helyzetben mondani, akár ugyanazon az igén keresztül. És ahogy hallgatom, sőt, hogyha esetleg azt tovább is adom, azáltal rögzül igazán. Egy másik ilyen anekdota, ami erről szól, hogy egy tanársegéd panaszkodik a társának, hogy hát nem igaz. Elmondom egyszer a tanítványoknak. Nem értik. Elmondom kétszer nekik. Még mindig nem értik. Elmondom háromszor, én már értem, de ők még mindig nem értik. Ugye hát sokszor ez van, hogy az ember mondja, de nem biztos, hogy értem azt, amit egyébként mondok. Lehet, hogy azt az igét, amit már továbbadtam, nem éltem meg igazán. A mélységét nem tapasztaltam meg, és ahogy továbbadom, ahogy foglalkozom vele, akkor értem meg igazán, hogy hát az Úr szól. Hát olyat is lehet hallani, hogy ige hirdetése közben jutott hitre lelkész. Adta tovább az igét, és közben az Isten őt szólította meg és jött rá arra, hogy itt valami nagyon nincs rendben az ő életével. Fontos tehát az ismétlés, és itt az Úr Mózes 5. könyvében a népnek, a pusztában lévő népnek, ott az ígéret földje kapujában újra elmondja az ő akaratát, újra kinyilatkoztatja az ő akaratát. Hogy miért is van erre szükség? Hát azért, mert eltelt 40 év azóta, hogy kijöttek az egyiptomi fogságból. És tulajdonképpen az idősebb generáció már el is pusztult ott a pusztaságban, mert hitetlenek voltak. Beléphettek volna az ígéret földjére néhány hét után, maximum pár hónap, mert az a földterület, az a sínai félsziget nincs akkora, mint Magyarország az egész. Ott a keresztbe átvonulni tényleg nem lett volna sok idő, és ott is voltak az ígéret kapujában, az ígéret földjének a kapujában, de rettegtek, féltek, nem hittek az Úrnak, hogy ő be tudja őket oda vezetni, és ezért az Úr azt mondta, hogy jó, akkor 40 évig bolyongjatok itt a pusztában, és mivel féltettétek a gyermekeiteket, na majd ők bemehetnek. De ti pedig itt fogtok elpusztulni. És amikor ismétli az igéket, akár a 10 parancsolatot is, ugye kétszer találjuk meg Mózes 5 könyvében a 10 parancsolatot, könnyű megjegyezni, az egyik a 2 Mózes 20, a másik az 5 Mózes 5-ben van. És hogyha például azt látjuk, hogy a szenteld meg az ünneplapot, parancsolatot, hogyan indokolja az Úr, akkor az első kinyilatkoztatásánál azt mondja, hogy hát 6 nap alatt alkotta az Úr a világot, a 7. napon megpihent, ezért pihenjetek meg ti is. Ez az indoklásod tulajdonképpen, hogy a teremtésnek van egy ritmusa. Így alkottalak titeket, pihenjetek, szükségetek van rá. De aztán a Mózes 5. könyvében pedig azt mondja nekik, hogy emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened az Úr erős kézzel és kinyújtott karral, ezért parancsolta meg neked az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Tehát itt már őket emlékeztetni kell, mert lehet, hogy akkor még kicsik voltak, vagy nem is éltek akkor, amikor kijöttek Egyiptomból, és azt mondja, hogy emlékezzél, hát szolga voltál, ott nem volt szabad idő, ott kényszer volt. Örülj neki, hogy ilyen lehetőséged van, hogy egy napot oda szentelhetsz az Úrnak. Tartsd meg a nyugalom napját. Emlékeztetni kell tehát ezt a generációt arra, hogy honnan jöttek, és azért is emlékeztetni kell őket itt az ígéret földje kapujában, hogy ha majd bemennek, akkor el ne felejtsék azt, hogy ki az, aki megtartotta őket a pusztában. Hogy ki az, akinek köszönhetik azt, hogy ott abban azon a földön élhetnek, abban az országban, amit megígért nekik. Mert hajlamosak vagyunk megfeledkezni az Úrról, hogyha jól megy a dolgunk. A jólét, a relatív jólét, az ilyen amnéziát okozhat az embernek, megfeledkezik dolgokról, és úgy megelégszik, és azt mondja, hogy megvan mindenem, minden szükséges, nem kell az Úr. Már nem kell annyira ráfigyelni. Mert el vagyok én így magamtól is. De emlékezzél, hogy honnan kaptad. Hogyha ott élhetsz abban a házban, amelyben biztonságban lehetsz, emlékezzél, honnan kaptad. Ha a családodban, a családod körében lehetsz, emlékezzél, hogy kitől kaptad ezt az ajándékot. És ezért szól az ige ennek az újabb generációnak, hogy halld meg Izrael. Mert ott voltak a csodák, ott volt a tűzoszlop, amely vezette őket, ott volt a manna, amiből nap mint nap táplálkoztak, de lehet, hogy úgy megszokták. Sőt, olvassuk azt is, hogy még meg is utálták. Azt mondták, hogy ez hitvány eledel, szívből utáljuk ezt, amit az Istentől kaptak. Amivel eltartotta őket a pusztában, ahol egyébként nem lett volna semmi, amit ehettek volna. Meg lehet feledkezni az Úrról? Meg lehet szokni azokat a dolgokat, amiket tőle kapunk? Sőt, akár még ide is juthat az ember, hogy megutálni. Hát ezt látjuk itt Izrael népe életében, és ezért mondja az Úr nekik, hogy halld meg Izrael! Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Ez Izraelnek a hitvallása. Úgy szokták emlegetni, hogy a Sömá, mert ez a halld meg. Ezt mondták el reggelenként, esténként, minden nap igyekeztek ezt a hitvallást elmondani. Úgy fogalmazta meg valaki, hogy ez a gondtalan gyermekkornak volt az első imádsága, és aztán a haldoklónak pedig az utolsó imádsága. Hogy halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül Úr. És ez az az ige, amit temetéskor is elmondtak. Ott a sírnál, amikor úgy érezheti az ember, hogy vége mindennek, akkor hangzik, hogy halld meg, Izrael, halld meg, hogy az Úr, az Isten egyedül Úr, a mi Istenünk ő. Ő az Úr, az élet és halál felett is. Ebben a helyzetben, ebben a kritikus helyzetben is halld meg, hogy ki ő. Egyedül Úr, és ezt nagyon fontosnak tartották akkor a zsidó emberek, amikor lejegyezték ezeket a szavakat, és másolták az iratokat. Az egyedül az héberül úgy hangzik, hogy Ehád. Kilissabán ez is elhangzott egyébként. Nagyon hasonlít ahhoz a szóhoz, hogy ahár. Kimondva nekünk annyira talán nem, de leírva tényleg csak egy kis hajlat tulajdonképpen, ami a különbség ebben a kettőben, a héberben. És hát ez az ahár meg azt jelenti, hogy más. Tehát másik Isten. Akár. Tehát, hogy gondoljunk bele, micsoda tévedés lenne, hogyha valaki rosszul olvasná. Nem azt olvasná, hogy Ehád, tehát egyedül Úr, hanem azt olvasná, hogy hát egy Isten a sok közül, egy akár másik Isten. Nem mindegy tehát, hogy egy Isten, egy különleges, hatalmas, szent Isten, vagy hát egy Isten a sok közül, mert olyan sok istenségben hisznek az emberek, meg hát nem tudhatjuk, hogy akkor mi a valóság. Isten egyértelműen kinyilatkoztatja, hogy ő a teremtő, ő az egyedüli Isten, aki mindenek fölött való. Ő az, aki elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. És ő is olyan egyértelműen fogalmaz, és azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát egyedül Úr. És egy út van ő hozzá, Jézus Krisztusban. Nincs más. Más vallások, más emberek, akik más isteneket hirdetnek, az nem valóság, nem igaz. Nemrég most az interneten, a Facebookon hirdetgették, vagy még talán most is hirdetgetik, hogy amerikai önkéntesek jönnek Magyarországra, és angol nyelvet tanítanak. És sokan érdeklődtek ez iránt, evangélikus gyülekezetekből is, hogy érdekelne, mikor lesz, hol lesz, mert hát ez egy izgalmas dolog, hogy akkor amerikaiak, meg skótok jönnek, és akkor tanulhatjuk tőlük a nyelvet. Na igen, ám, de hát látszik, hogy ezeken a fiatalokon ott van az a kis fekete névtábla, amire nem látszik ott a képen, de tudjuk, hogy az van írva, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza. És lehet, hogyha valaki meglátja, Jézus Krisztus, de jó, egyház, de jó, még hívők is, na akkor, hát csak ők milyen hívők? Hát ők a mormonok, akiknek a hitük egészen más, mint amit Jézus Krisztus hirdet. Most nem akarok ebbe részleteibe belemenni, de például ők azt vallják, hogy az ember megistenülhet. És tulajdonképpen az Isten is egy megistenült ember. Ilyen dolgokat vallanak. Akkor poligámia, Joseph Smith, aki alapította ezt az egyházat, őnek több felesége volt. Igaz, hogy azt hirdette, hogy csak egy legyen, de neki nagyon sok felesége volt. Utána, amikor ez kiderült, akkor hát persze rögtön más kinyilatkoztatást kapott, és akkor az alapján már neki lehetett másoknak, meg annyira nem. Tehát, hogy ilyen szektáról van szó, és ezek a fiatal emberek nagyon mosolygósak, nagyon kedvesek lehetnek, de egy olyan tant képviselnek, ami veszedelmes, ami hamis, ami hazugság, aminek igazából Jézus Krisztushoz nem kötődik. Csak a nevét használják. Megtévesztő dolgok tehát ezek a tévtanok, és nagyon, nagyon kell figyelni ezekre. Mert az Úr egyedül Isten, ő különleges, szent, egyedüli, szuverén Isten, aki annyira szeret, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. Tehát ő azt csinál, amit akar. Félelmetes ebbe belegondolni, hogy van valaki, aki azt csinál, amit akar, tényleg, mert neki erre szabadsága van, de az a hatalmas Isten úgy szeret bennünket, hogy ő a fiát odaadta értünk, feláldozta értünk, hogy megszabadítson, hogy megismerhessük őt, hogy vele kapcsolatunk lehessen. És erről tudnunk kell, hogy ő az egyedüli Isten. Viszont nem elég ezt csak úgy tudni. Nem elég ezt megtanulni, hogy igen, egy Isten van. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Megtanultuk a hitvallást. Nem elég tudni a hitvallást. Nem elég megtanulni az egyház alapvető tanítását. Nem elég konfirmálni. De azt is lehet mondani, hogy nem elég elmenni a teológiára, és elvégezni azt. Nem elég pusztán értelemmel tudni dolgokat az Istenről. Mert itt is mit mond? Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül Úr. Tehát halld meg ezt, tudjad ezt. De utána azt mondja, hogy szeresd azért az Urat, a te Istenedet. Ez teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Tehát az Isten szeret bennünket, és hogyha én ezt a szeretetet megtapasztaltam, akkor ez arra indít, hogy én is szerethessem őt. Ha a szívembe áradt az Isten szeretete a Szentlélek által, akkor ez arra indít, hogy én is szeressem, hogy ez a kapcsolat kialakuljon vele. Tehát ismerjem azt az Urat, aki az egyedül igaz Isten. Mert ha csak tudom, hogy létezik, az nem fog engem megmenteni. Ha nincs vele kapcsolatom. Ha nem fogadtam el az ő bűnbocsánatát. És ezért mondja, hogy szeresd azért az Urat, a te Istenedet. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez az első és nagy parancsolat. 613 parancsolat van, zsidó emberek megszámolták. Ebből azt mondja Jézus, ez az első és nagy parancsolat. Hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. És tulajdonképpen ez az, ami a 10 parancsolatból is összefoglalja az első hármat, ami Istenre vonatkozik, hogy ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapod, ezt az első kőtáblának szoktuk mondani, összefoglalja. Mert ha szeretem az Urat, akkor nem lesz más Istenem, akkor nem fogom őt lelkileg megcsalni, hogy másfelé kacsingatok. Akkor nem fogom csak úgy emlegetni a nevét fölöslegesen. És akkor örülök, hogy jöhetek vasárnap, és hallgathatom az ő igéjét, akkor az nem kényszer lesz számomra, hanem vágyakozom erre, hogy közösségben lehessek vele, és azokkal az emberekkel, akik szintén őt akarják dicsőíteni. És tulajdonképpen ez az egész törvényt, a 10 parancsolatot is meghatározza. Luther, amikor magyarázta a 10 parancsolatot, akkor ezért kezdte mindig így, hogy Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy... És minden parancsolat előtt ott van, hogy Istent félnünk és szeretnünk kell. Tehát nagyon tisztelnünk őt, de szeretnünk, és akkor, ha ez valóság az életemben, akkor valósulhat meg egy-egy parancsolat általa az én életemben is. De hát furcsa lehet az, hogy parancsolni azt, hogy szeresd. Azt mondják, hogy szeresd, és akkor már szeretni fogom. Nem így gondolkodunk a szeretetről. De egyébként sokszor tévesen gondolkodunk a szeretetről. Sokszor a szeretetről egyfajta érzelemként gondolkodunk, ami úgy, ha úgy jön egy érzelem, akkor hát akkor nagyon szeretek, ha meg az úgy nincs, akkor meg hú, hát akkor nagy baj van. Pedig a szeretetről az ige, az úgy beszél, mint ami sokszor egy döntésből fakad, hogy én úgy döntök és úgy teszek dolgokat, hogy a másik fontos számomra. És lehet, hogy adott helyzetben nem tölt el engem az az érzelmi hullám. De attól még szerethetem azt a másikat. Ugye sokszor ma így gondolkodnak házasságban is, hogy hát nincs meg ez a kémia, ahogy szokták mondani, hát akkor tovább kell lépni, tovább kell állni, mert hát akkor nincs meg a kémia. Pedig hát ez az érzelem, ez sokszor követi azt, hogyha az ember tényleg tudatosan a másikra figyel, és az Istentől kéri az ő társát, meg az Istentől kéri azt, hogy tartsa meg az ő házasságát, az ő kapcsolatát. Itt is, amikor arról van szó, hogy teljes szívedből, mi ezt is az érzelmekhez kötjük, de az igében azt látjuk, hogy ez inkább a gondolatvilág. az egész énünknek a központja, de elsősorban a gondolatvilág, de mondja a lelket is, az erőt is. Tehát azt mondja, hogy az egész énemmel, úgy, ahogy vagyok, szeressem őt. Szánjam oda magam neki. Nem lehet az Isten csak úgy fél szívvel szeretni. De háromnegyed szívvel, vagy 95%-os szívvel, és azt mondja, hogy teljes szíveddel. Ő féltőn szerető Isten, ahogyan kinyilatkoztatja magát, amit úgy is lehetne fordítani, hogy ő féltékeny. Tehát nem tűri meg azt, hogy valaki vagy valami ugyanolyan fontos legyen az életünkben, mint ő. Vagy netalántán még fontosabb. Mert ami ugyanolyan fontos, vagy még fontosabb, arra azt mondja a Biblia, hogy az bálvány, az idegen istenné válik az ember életében. És erre nagyon kell vigyázni, mert olyan dolgok is bálványá válhatnak, amelyek egyébként nagyon fontosak a mi életünkben. Ott van például a házastársunk, vagy a gyermekünk. Pont Biblia órán is erről beszélgettünk, hogy milyen sokszor előjön az, hogy valaki azt mondja, hogy imádom, vagy ő az életemnek a szerelme, hogy a gyerekére mondja. Vagy nem tudok nélküle élni, és akkor mondja valakinek. De ezen el kell gondolkodnunk, hogy mi az, vagy ki az, aki nélkül azt mondom, hogy nem tudok élni. És hogyha az nem az Isten, akkor az bálvánnyá vált az én életemben. Hát ki az, aki megtart engem? És persze, hogy gyerekként ott vannak a szülők, akik a legfontosabbak kell, hogy legyenek. Isten azt mondja, hogy tiszteld, mintha maga az Isten szólna a szülőkön keresztül. Fontos a szülőkkel való kapcsolat. De aztán ott van a házasság, a házastársunk válik utána a legfontosabb emberré az életünkben. Aztán ott vannak a gyerekeink, akiknek szintén az a legjobb, hogyha az Isten a legfontosabb, aztán a házastársunk, és valahol utána következnek ők, mert akkor tudják igazán biztonságban érezhetni magukat, és akkor kaphatják meg azt, amire igazán szükségük van. És hogyha ezek a dolgok fölborulnak, és túl fontossá válik egy személy, vagy valamilyen dolog, akkor az életünk az megbillen. Akkor nincs a helyén. Az Isten azt mondja, hogy teljes szívvel, teljes lelkünkkel, teljes erőnkkel őt szeressük. Mert ha valami vagy valaki mást szeretünk így, akkor az életünk előbb-utóbb össze fog omlani. Isten legyen tehát a legfontosabb, és azt mondja, hogy legyen hivatkozási alap az életünkben. Beszéljünk róla. Legyen ott a minden napjainkban. Hallaniuk kell a következő generációnak is ezt, azt mondja, hogy ismételgesd ezt a fiaid előtt. Sokszor panaszkodnak hívő emberek, hogy hát a gyerekeink már nem járnak ezen az úton. Hogy az unokák már nagyon messze vannak. És ebben ott van az, hogy nagyon sok minden változott ebben a világban. Ott van az, hogy a gyereknek is egy idő után a felelőssége az, hogy amit hall, amit megkapott, azzal hogyan él. Elutasítja, vagy elfogadja az Isten igéjét. De ott van az a kérdés is, hogy én hívő emberként hogyan élem meg az életemet a gyermekeim előtt? Hogy csak szavakban hivatkozom esetleg az Istenre? Egy rideg vallásosság az, amit sugárzok feléjük? Vagy pedig azt látják, hogy az életünkben ott van az Úr. Bűnösök vagyunk, akik küszködünk a dolgainkkal, de ezt az Úrral éljük meg. Felelősségünk van tehát ebben, hogy a következő generáció az hallhat-e az Úrról úgy igazán, láthatja, tapasztalhatja az ő munkáját. És azt mondja itt az Úr, hogy kösd azokat a homlokodra, a kezedre, ajtófélfádra tedd a kapuidra, és ezek egyébként tulajdonképpen ilyen metaforák, hogy kösd a homlokodra, a kezedre, de Izrael nép ezt fizikailag is komolyan vette, hogy ilyen kis tokba beletették a tekercset, amin ott volt az írás, és rákötözték a karjukra, rákötözték a homlokukra is akár. Vagy az ajtó félfájukra egy kis tokba oda tették szintén ezt a tekercset, ez az úgynevezett mezuza, ami zsidó házak ajtaján mai napig is még ott van, és amikor kimennek, akkor megérintik, hogy emlékeztessék magukat. Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül Úr. Hazajönnek, akkor megint megérintik. És persze ezek egy idő után lehet, hogy kiüresedtek. Üres szokássá vált, babonás szokássá vált, hogy jaj, kimegyek, megérintem, mert nehogy baj legyen. Visszajövök, megérintem, nehogy valami rontást hozzak, vagy ki tudja, milyen babonás gondolatok is társulhattak ehhez. De egyébként meg ez egy jó dolog, hogyha előttünk vannak igék, előttünk vannak igéslapok, akár a falon, vagy a íróasztalunkon, vagy a pénztárcánkban, vagy ahol a mobiltelefonunkon, ahol találkozhatunk vele, hogy emlékeztessen az Úr bennünket. Hogy ezen járjon a mi gondolatunk. Ez legyen az életünkben. Mert az Úr szeretné betölteni az életünket. Nem csak itt vasárnap akar hozzánk szólni, meg itt akar velünk találkozni, hanem szeretne kísérni bennünket a mindennapjainkban. Az otthonunkban is, de az utcán is, vagy fordítva is, hogy az utcán is, és az otthonunkban is. Egészen a belső szobánkban is. Azt mondja, hogy ha lefekszel, akkor is ezen gondolkodj, ezt ismételgesd. Ez töltsön be téged. Az Isten igéje. A róla való gondolkodás. Meg vannak ezek a kis karkötők, a fiatalok szokták ezt használni. Azt látjuk rajta, hogy WWJD. Ez egy angol mondatnak a rövidítése, hogy What would Jesus do? Ez azt jelenti, hogy mit tenne Jézus? És ezt ilyen karkötőként szokták használni, vagy nyakláncként. És amikor valamit tesznek, valamilyen nehéz helyzetbe kerülnek, akkor ez egy jó emlékeztető lehet, hogy ebben a helyzetben mit tenne Jézus? Vagy mit szeretne cselekedni rajtam keresztül? És akkor egész más megvilágításba kerülnek a dolgok, mint hogyha a saját gondolataim alapján szeretnék dönteni bizonyos helyzetekben. Tehát az Úr azt szeretné, hogy az ő igéje ott legyen a mi életünkben, a mi szívünkben, a mindennapjainkban. És ezért halljuk az ő szavát, ezért fontos hallani az ő szavát. De nem elég hallani. Jézus, amikor a hegyi beszédet befejezte, akkor egy képet hozott ott az emberek elé. És azt mondta, hogy aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Tehát azt mondja, hogy aki hallja ezeket az igéket, olyan, mintha kősziklára építette volna a házát, az életét. De aztán folytatja, hogy aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott és teljesen elpusztult. Ezek az emberek is hallják az Isten igéjét. De mégis teljesen elpusztul az életüknek a háza. Miért? Mert hallják ugyan, de nem cselekszik. A másik csoport hallotta, ugyanúgy hallotta, de cselekedte. Tehát hallás és meghallás között óriási a különbség. Halljuk most mindannyian az igét. De ki az, aki meghallja, aki alkalmazza majd ezt a mindennapjaiban? Hány millió, milliárd ember hallja az igét? De ki az, aki meghallja? Ki az, aki befogadja az Urat? Ki az, aki átadja neki az uralmat az életében, a mindennapokban? És az Úr ma is ezért szól, hogy halld meg, Izrael! Meghallottad már, kedves testvérem? Izrael vagy, azaz Isten harcosa, aki Istentől új nevet kapott, új életet kapott. Meghallottad már? Akkor halld meg újra, most is elevenedjen ez benned, hogy ő az egyedüli Úr, és erősödj meg ebben az elhatározásban. De hogyha csak még nevedben vagy, Izrael, még Jákob vagy, még csaló vagy, ki tudja, hogy milyen bűn az, ami meghatározza az életedet, akkor azt mondja az Úr, hogy halld meg, Izrael. Az Úr a mi Istenünk. Egyedül Úr. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te hatalmas Isten vagy, Szent Isten, aki úgy is keresel bennünket, hogy mi hátat fordítottunk neked. És köszönjük, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy újra és újra szólongatsz bennünket, hogy halljuk meg, hogy te itt vagy, hogy te jelen vagy, hogy te létezel, és neked terved van a mi életünkkel. Urunk, add, hogy ne csak halljuk, hanem meghalljuk a te szavadat. Hogy be tudjuk fogadni, a szívünk mélyére tudjuk engedni a te igédet, hogy megtisztíthasson, és hogy egy megújult élettel, megújult indulattal, szándékkal élhessük az életünket veled. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj a mi életünkben, akaratod szerint. Amen.
Isten úgy szeret, békét akar, nem zordít életet. Örvendjetek, örvendjetek, Jézus az Isten fia, eljött értetek. Nem kell a sötétségben, bűnben élnetek. Halljátok meg e jó hírt, emberek!
Szeretném hirdetni a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra, és a konfirmandusokat is erre az alkalomra várjuk. Közös ifi lesz, de erről majd még később szó esik. Vasárnap 9:45-től lesz imaközösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör a szokott módon. És az istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon szoktuk közvetíteni élőben, és a hanganyagok menüpontban a korábbi felvételeket is meg lehet hallgatni. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkészi látogatásra, vagy lelkigondozói beszélgetésre van szüksége. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten eltemettük Dankó János testvérünket. Elhunyt testvérünkről a Görögszállás istentiszteleten emlékezünk majd meg, és hordozzuk imádságban a gyászoló családot. Szeretném hirdetni a testvéreknek, ez a bulletinbe még nem került be, mert utána érkezett meg a hírlevél. A gyülekezetünk 2 havi hírlevele, a legfrissebb száma már itt van az asztalon, hogyha kaptak a testvérek, akkor ezt vigyük, olvassuk meg. Meg vihetünk bátran többet is, oszthatunk másoknak is. És még azt is szeretném hirdetni, hogy szeretnénk újra gyülekezeti pólót elkészítetni, nyomtatni, és ezzel kapcsolatban Esztert lehet majd keresni. Van egy táblázat, amiben lehet az igényeket feltünteni, hogy milyen színű pólót szeretnénk, milyen mintázattal, milyen méretű, és akkor pontosan olyat tudunk majd akkor rendelni, de aztán persze rendelünk majd többet, készítettünk többet, és akkor az alapján, hogy azokból is akkor majd lehet vásárolni. Tehát a részletekkel kapcsolatban majd Esztert keressük. Hirdetem, hogy június 5-én, szerdán 5 órától presbiteri ülést tartunk, a napi rendi pontok, egyházkerületi felügyelőválasztás, egyházmegyei tisztségviselők jelölése, pályázatok és egyebek. Imádkozzunk ezért az alkalomért is. Pénteken pedig 5 órától közös ifjúsági alkalmat tartunk a kisvárdai nyírtelek és fiatalokkal és konfirmandusokkal. Erre az alkalomra szeretettel várunk minden fiatalt. 5 órakor kezdjük ezt az alkalmat. Lesz közös igei alkalom, éneklés, közösen eszünk, játszunk, tehát jó közösségi alkalom lehet ez, várjuk a fiatalságot. Június 16-án vasárnap, az istentisztelet után majd közgyűlést tartunk, napi rendi pontok, az első a költségvetés, zárszámadás, a második pedig az egyebek. Már lehet jelentkezni a nyári Bodrog-Keresztúri gyermekhetünkre, mely július 15-től 19-éig lesz. A tábor gyülekezet által támogatott díja 30 000 forint per fő per hét, de azt tudnunk kell, hogy ez ugye egy támogatott díj, tehát a bekerülési költség az egyébként 40 000 forint per fő per hét, és ezt kérjük, hogy akinek módjában áll, megteheti, akkor kérjük, hogy a teljes költséget fizesse ki. Akinek viszont az a 30 000 forint is sok, akkor jelezze bátran, emiatt ne maradjanak ki gyermekek a hétről. Tehát szeretnénk ezeket a terheket így megosztani, hogy aki teheti, akkor járuljon hozzá, és így tudjuk segíteni azokat, akik viszont nehéz helyzetben vannak. Hirdettem, hogy a tábor utáni vasárnapon, július 21-én gyülekezeti délutánt tartunk, és közös étkezéssel, meg különféle játékokkal szeretnénk készülni erre az alkalomra. Várjuk így szeretettel nem csak a tábor résztvevőit, hanem minden családot, fiatalokat, hogy így együtt lehessünk. A plakát megtalálható a fali újságon, illetve szórólapok is az asztalon megtalálhatóak, bátran ebből is lehet vinni másoknak is. Részletek kapcsán pedig Kovácsné Györfi Viktóriát lehet keresni. Akinek van céladománya a kisvárdai templom falának felújítására, járda építésére, kérjük, hogy ezzel kapcsolatban pénztárosunkat keresse, vagy a persejben dobott összeg esetén ezt jelezze. Jövő hét vasárnap gyógykezeltetési offertóriumot tartunk. Most majd az istentiszteltünk folytatásaként megkereszteljük Mihalko Zsombort. Imádkozzunk érte, imádkozzunk a család életéért. Még hirdetném a távolabbi alkalmakat is. Közös asztal cigánykonferencia lesz június 23-ától, hétmélyítő csendes hét június 24-től, a görögszállási gyerekalkalom július 4-től lesz majd, gyerekhetünk, ahogy említettem, július 15-től Bodrogkeresztúrban, és a gyülekezeti délutánunk pedig július 21-én lesz legközelebb. Eke alkalmak közül az ifjúsági hetet hirdetem, Pilis Csabára készülünk a fiatalokkal július 22-től, szeretettel várjuk erre is a többi fiatalt, már többen jelentkeztek erre. Eke hitmélyítő hét július 29-től lesz, és családos hét pedig augusztus 5-től. Biatorbágyi alkalmak közül női és házaspáros hét lesz júniusban, és női hét júliusban. Az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmébe. Föl lehet erre iratkozni, hogyha valamiért kérnénk a gyülekezet imádságát, és hordozzuk azokat, akik valamilyen oknál fogva éltek ezzel a lehetőséggel. Akkor most az istentiszteltünk folytatásaként a keresztelő következik, utána pedig majd az úrvacsorára készülhetünk. A keresztelőre készülve a 171-es számú éneket énekeljük, és kérem a keresztszülőket, szülőket, gyermekkel együtt jöjjenek az úroltár elé. Feltámadott Úrunknak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek gyülekezetébe ezzel a kisgyermekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesedjen. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. és ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, és őrizze meg az ő bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennyben menetele előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjül választott szent igét, ami megírva találjuk a 23. Zsoltár 6. versében a következőképpen. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, a mai napra az evangélikus bibliaolvasó útmutatóban ezt az igét kaptuk, a 23. Zsoltárnak az utolsó versét, amit most a keresztelésnek az alapigéjeként felolvastam az imént. Dávid királynak ez egy híres Zsoltára, ez a 23. Zsoltár. Ő az a Dávid, aki legyőzte Góliátot, ő az a Dávid, aki Izraelnek egy olyan királya volt, aki Isten szerint való király. Igaz, neki is volt egy hatalmas bukás az ő életében, de azt tudta rendezni az Úrral, és áldott embere, áldott eszköze lehetett az Úrnak. És ez a király gyermekkorában, ifjú korában pásztorként tevékenykedett az apja nyája mellett, és sok mindent megtapasztaltotta a pásztor lét során. És amikor bizonyságot kellett tennie, vagy bizonyságot tett arról, hogy kicsoda számára az Isten, akkor ebben a Zsoltárban így fogalmazta meg, hogy az Úr az én pásztorom. Ő pásztorként megélte azt, hogy hát a nyájra vigyázni kell, a nyájat őrizni kell, a nyájat legeltetni kell. A juhok magukban pillanatok alatt elpusztulnának ott a pusztában a legelőn. Jönnének a vadállatok, széttépnék, átélte többször, el is mondta, hogy volt olyan, hogy jött az oroszlán, vagy jött a medve, vagy jött valami ragadozó, neki szembe kellett szállni, hogy megvédje a juhait. És amikor az Istenre gondolt, akkor azt mondta, hogy hát az Isten pontosan így van velem. Az Isten számára én olyan fontos vagyok, mint ahogy én számomra fontosak voltak a juhaim. Őriztem őket, terelgettem őket, vezettem őket, gondoskodtam róluk. És Dávid így mondta el, hogy hát tulajdonképpen megvan mindenem, mert az Úr az én pásztorom. És hogyha erre a Zsoltára gondolunk, akkor tulajdonképpen szülőként valahogy így szeretnénk a gyermekeink felé is fordulni, hogy megadni neki minden szükségest, hogy úgy vezetni, terelgetni az élete útján, hogy megőrizzük őt a veszedelmektől, hogy megkapja a szükséges testi, lelki, szellemi táplálékot. Hogy megtalálhassa az útját, hogy kiteljesedhessen az élete, amit az Isten eltervezett vele. Hogy boldog élete lehessen. Hát ez a vágyunk szülőként, hogy a gyermekeink így növekedhessenek fel. Aztán magunkra gondolva meg sokszor arra jutunk, hogy hát korlátokba ütközünk. Néha nem tudjuk, hogy mi a legjobb a saját gyermekünknek se. Néha azt se tudjuk, hogy nekünk mi lenne a legjobb. És van, amikor nem tudjuk azt megadni, amit úgy érzünk, hogy fontos lenne a gyermekünknek megadni. Sokszor akár még a szeretet vagy a türelem terén is azt érezzük, hogy hiával vagyunk. És jó, amikor ezeket észrevesszük, és akkor azt tudjuk mondani az Istennek, hogy Uram, segíts! Én nem tudom ezt úgy tenni, ahogyan jó lenne, ahogyan azt neked tetsző lenne, de te tudsz rajtam segíteni. Te tudsz engem megtartani és megerősíteni. És így van szükségünk tehát nekünk is az Úrra, és így van szüksége gyermekünknek is és így van szüksége Zsombornak is az élő Istenre. És az az imádságunk, hogy egyszer ő is ezt ki tudja mondani, hogy az Úr az én pásztorom. Hogy nem szűkölködöm. Hogy bár érnek nehézségek, problémák az életben, de ő az, aki megtart. Ő az, aki megadja számomra, ami szükséges. Imádkozzunk ezért, hogy ő egyszer majd ezt tudatos hittel is ki tudja mondani, és megtapasztalhassa ezt, hogy az Úr viszi őt tovább, vezeti őt tovább, és hogy az ő nyájába tartozhat ő is, zsomborként az ő báránykája lehessen. Nem tudom, hogy a nevét megnéztétek, amikor választottátok, hogy mit jelent az ő neve. Érdekes, azt jelenti, hogy bölény. Bölény. És hát nem tudom, hogy a bölényeket háziasítani nem nagyon lehet. Én olvastam erről, hogy próbálkoztak vele, de nem annyira sikerült. Hát nem tudom, hogy ő mennyire vadóckodik, vagy hogy van-e nagyon. Tehát, hogy akkor ezt megtapasztalhatjátok. De az Úr nyájába a kis bölény is oda tartozhat, mert az Úr nyájába vannak olyan bárányok, akik korábban ragadozók is voltak akár. Tehát az Istennél nincs lehetetlen. Az Isten meg tud bennünket váltani, szabadítani minden bűntől, meg tudja formálni a mi szívünket, az életünket, és így lehet ő is, Zsombor is az Úr nyájának a tagja, hogyha az ő hívására válaszol, és befogadja az Urat. Hát imádkozzunk, ezért imádkozzunk az ő életéért. Csendesedjünk el az Úr előtt. Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a kisgyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében, az egész kereszténység hitvallása, az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e?
Mi a gyermek neve?
Zsombor.
Megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szúr, a hittel befogadod őt, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre. Amen.
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, áldja meg a ti házasságotokat, áldjon meg titeket gyermeknevelésetekben, hogy az ő akarata szerint, az ő vezetésében járhassatok, és megtapasztalhassátok azt, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy ezt a kicsi gyermeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és őt is emlékeztessük rá. Add, Urunk, hogy megtapasztalhassa a te pásztorolásodat, és add, hogy a te jóságodat, szeretetedet, kegyelmedet átélhesse minden napjában, és egykor ott lehessen veled a te házadban, az örökké valóságban, a mennyek országában. Kérünk, Urunk, hogy vezesd el őt erre, vezesd erre az élő hitre. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztat, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet, és add, hogy amikor felnő, tudatos hittel a tied legyen. Kérünk, hogy tedd őt kedvessé Isten és az emberek előtt. Amen. Testvérek, most az úrvacsorára készülve énekeljük a 412-es számú éneknek az első verszakát. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostol ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezele ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezele? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked. Mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Úrunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan. A pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága ígédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem ígédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek! Urunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És köszönjük neked, Urunk, hogy a te kezedbe tehetjük le a mi életünket, rád bízhatjuk, Urunk, a mi szeretteinket, kérhetünk azokért, Urunk, akik betegségek miatt szenvednek, akár otthonaikban, akár a kórházban. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk őket, kérhetjük a gyógyulásukat, hiszen neked mindenre van hatalmad, de kérünk, hogy te adj erőt betegség elhordozásához mindazoknak, akiknek ezt nap mint nap el kell tűrniük. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted a gyászban lévő testvéreket is. Így könyörgünk a Dankó családért, hogy te vigasztald őket, te erősítsd őket. És köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le a gyermekek életét, a fiatalság életét. Add, Urunk, hogy minél hamarabb megismerhessenek téged. Add, Urunk, hogy a te akaratod valósulhasson meg az életükben, hogy a nagy döntéseket veled hozhassák meg. Így hozzuk eléd, Urunk, Zsombor életét, az ő családja életét, de így hozzuk eléd, Urunk, itt a gyülekezetben a kisgyermekeket, a már nagyobb bacskákat is, az ifjúságot. Kérünk, hogy áld meg ezt a közös ifjúsági alkalmat is. Kérünk azokért, Urunk, a gyülekezetben, akik az érettségire készülnek, hogy szerinted való bölcsességgel tudják elmondani azt, amit elsajátítottak, megtanultak. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtuk, és add, hogy a továbbtanulás terén is megtapasztalhassák a te áldásodat, a te vezetésedet. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi feladatainkat, munkánkat, akár az otthonunkban, akár a munkahelyünkön. Te adj ehhez, kérünk, erőt. Köszönjük, hogy te gondoskodsz rólunk, megadod, ami szükséges. Add, hogy ezt megtapasztalhassuk. És eléd hozzuk, Urunk, azokat is, akik valamilyen megkötözöttségben élnek, vagy szorongásban élik az életüket, szorongattatásban. Add, hogy megtapasztalhassák a te szabadításodat. Hogy megélhessék azt, hogy te vagy az Úr mindenek felett. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 412-es számú ének utolsó verszakát énekeljük. Vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várni Istenünk.